Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ézsaiás könyvének 6. részét olvasom. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székében, és palástja betölti a templomot. Szeráfok állanak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel orcáját fette be, kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. És kiáltott egyik a másiknak, és mondta: Szent, szent, szent a seregeknek ura. Teljes minde széles föld az ő dicsőségével. És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondék, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett az oltárról, és illette számat azzal, és mondta, ímé ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondotta. Kit küldjek el, és ki megy el nékünk? Én pedig mondék, imhol vagyok én, küldj el engemet. És mondta, menj, és mondd e népnek, halván halljatok, és ne értsetek. Látván lássatok, és ne ismerjetek. Kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be. Ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy megbetérjen, és meg ne gyógyuljon. És én mondék, meddig lesz ez, Uram? És ő mondja, míg a városok pusztán állanak lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, és a föld is puszta lesz. És az Úr az embert messze elveti, nagy pusztaság lészen e földön. És ha megmarad még rajta egy tized rész, ismételten elpusztul ez is. De mint a terpentin fának, a cserfának törzsük meg marad a kivágás után, az ő törzsük is szent mag lesz. Imádkozzunk. Szeretnénk most úgy állni előtted, ahogy Jób állt annak idején, egészen összetörten, meghajtva magát nyomorúságában te előtted, azt mondotta, kicsi vagyok én, és számra teszem a kezem. Igen, valamikor annak van ideje, hogy te beszélj. Hogy csak te beszélj, és te szólj. Az ember pedig teljes alázattal hallgassa. Van idő, amikor az embernek minden szót, amit mondasz, úgy kell a szívében mélyre engedni, és bezárni, és forgatni ott, hogy nem kevesebbről van szó, mint életről vagy halálról. Uram, azért könyörgünk hozzád Jézus Krisztus nevében, hogy ne legyünk feledékeny ige hallgatók, akik belenézve az ige tükrébe, meglátják benne magukat, de amint elmennek, elfeledkeznek róla, hogy mit láttattál velük. Könyörülj rajtunk szent lelkeddel, ígéddel, jelenléteddel, és kérünk, hogy szólj a Krisztus Jézusért. Amen. Az a szent ígének alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek ma itt, a Szentlek Isten segítségével. Megvan írva Lukács evangéliuma 8. részében, a 4. verstől a 10. verssel bezáróan így. Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek ő hozzá, mondta példázat által. Kiment a magvető, hogy elvesse az ő magvát, és magvetés közben néhány esék az útfélre, és eltapostaték, és az égi madarak megették azt. És némely esék az kősziklára, és amikor kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely esett a tövisek közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfojtották azt. Némelyik pedig esik a jó földbe, és mikor kikelt, száz annyi hasznot hoza. Ezeket mondván kiáltott. Akinek van füle a hallásra, hallja. És megkérdik őt az ő tanítványai mondván, mi lehet ez a példázat? Ő pedig mondta nekik, nektek adatot, hogy az Isten országának titkait értsétek. Egyebeknek példázatok van, hogy látván ne lássanak, és halván ne értsenek. Ennek a mai igehirdetésnek azt a címet adtam, hogy ahogy Isten akarja. Minden szó fontos. Fontos az ahogy, nagyon fontos, hogy kicsoda az Isten, és nagyon fontos, hogy akar valamit. És minden úgy lesz, hogy ő akarja. El kell mondanom, hogy annak idején, amikor egyszerű papfiúként éltem az életemet, és elmentem egy ifjúsági órára, és a magam megtéretlen lelkével hallgattam a különböző úgynevezett bizonyságtételeket, meg igehirdetéseket, hallatlanul bosszantott és ingerelt, hogy némelyik ember ott mosolygott rajta, és talán nagyon olyan hálás szemeket mutatva, könyvbelábadt szemekkel, úgynevezett értve az igét, a mélyét, a titkát, utána együtt beszélgettek és imádkoztak, elképesztően irritált. A szöztek lehet örülni egy ige hallgatáson. Hallgattam én is, semmit nem jelentett. Meg volt a véleményem persze közben, mindazt, amit hallottam. És nagyon sokszor nem is egyezett azzal, amit a szolgáltató elmondott, mert én bennem egészen más dolgok működtek. Például amikor olyanokat mondott, hogy ez a világ bűnbe vesztegel, akkor én bennem az volt, hogy ti pedig bolondságba. Melyik a jobb? Ti álmodozók vagytok, hívők, én pedig élem az életet, mert azért adatot, hogy egyszer van, egyszer éljek. Nekem itt hiába beszélnek, paposkodnak, meg papolnak. Irritált az, hogy olyan dolgokat tanítottak, amivel én messze nem értettem egyet. De az nem jutott eszembe, hogy a másiknak igaza lehet. Az nem jutott eszembe, hogy a másik, amit mond, valóság lehet. Csak bosszantott, hogy más, másként lát, mást mond, és nem akartam elhinni, hogy el is hiszi azt, amit mond. Mert én nem hittem. Tehát így fogalmazom, hogy először kimondottan bosszantott, irritált az, hogy valaki olyan igeértőnek tünteti föl magát. Később hallatlan boldog lettem, mikor már én is értettem azt, amit ők is értettek. Amikor újjá született az ember, akkor jó volt rájuk nézni, hogy értik. De jó. Értem. De jó. Már Isten szent lelke egysége kimunkált valamit. De nagyszerű. Most pedig ott tartok, hogy ahányszor találkozom olyannal, hogy érteni értem az igét, más meg nem érti az igét, hallatlanul fáj. Mert visszalátom benne önnön magam annak idején. Ellenkezik, mást mond, és úgy fáj, hogy Uram, micsoda állapot. Tudom, hogy nekem is ebből kellett megtérni. A magam bölcsességéből, a magam világosságnak gondolt sötétségből, Uram, könyörülj, hogy egyáltalán lehessen megtérni. Egyáltalán lehessen. Mert hadd mondjam el nektek, hogy olyan sokszor prédikálunk, mint a szószéken, azoknak az embereknek, akik már értik az igét. De amikor kimentek a világba, találkoztak egy sereg emberrel, akik nem értik az igét. És most hadd mondjam el, hogy a mai napi üzenet valahol félelmetes. Mert ahogy Isten akarja, minden úgy lesz. Az Ószövetségből idéz Jézus a magvető példázatát követően, amikor megkérdik a tanítványok, hogy mit jelent a példázat. A felolvasott Ézsaiási igét a 6. részt idézi annak meg a legsúlyosabb mondandóját, aminek a középpontjában az áll, hogy hirdetnie kell az igét Ézsaiásnak. Ki megy el? Imhol vagyok, küldje el engem. Na menj, és mondd meg nekik. Most ettől kezdve, amit meg kell mondani, az a félelmetes. Hát először szeretném tisztázni azt, hogy Jézus Krisztusnak ez az elmondott példata milyen körülmények között történik, mert nemrég találkoztam egy református atyafivel, aki azt mondja, hogy tudod, minden alkalmat missziónak kell felfogni. Temetés, esketés, keresztelés, bibliaóra, imaóra, buszon, villamoson, bárhol találkozunk emberekkel, missziónak kell felfogni, mert ez a különleges lehetősége a maikor hívőjének, hogy misszionáljon. Gondolom, nagyon sokan egyet tetszenek érteni vele. Meg kell ragadni az alkalmat, hogy a tömegetnek evangéliumot kell hirdetni. Nézzük, hogy csinálta Jézus. A felmérés szerint végignéztem, hogy csak Lukács evangélium belül van-e valami jelzés arra nézve, hogy mikor ér el Jézus illet ige hirdető életének csúcspontjára. Amikor Lukács 4-ben azt olvassuk, hogy Jézus tanítva a zsinagógában dicsőítették mindenektől, azt látjuk, hogy az első szolgálati területe a zsinagóga volt. Ment egyikből a másikba, ott felolvasta az épp akkor aktuális igerészeket, és magyarázta. És hallatlan tetszést aratott vele. Egy darabig. Aztán kitiltották a zsinagógákból. Tetszik emlékezni, meg akarták ölni, és ki kell menni a zsinagógából. Nem taníthat többet ott. Így lesz vele úgynevezett vándorprédikátor, vagy ott hívták Izraelbe útszéli prédikátor. Ez egy csökkent értékű szolgálat. Aki ki van vetve, mégis úgy néz ki, hogy valamire tartja magát, az vándorol és magának gyűjt népet vándorprédikátorként. Ézsaiás 5, Lukács 5-ben már azt olvassuk, hogy a genezáleti tónál nagy sokaság tordult Jézushoz, hogy őt hallgassa. Tehát először csak a zsinagógákban, a Lukács 4 szerint, Lukács 5-ben már nagy sokaság hallgatja, Lukács 6 már részletezi a következőt, népek nagy sokasága Judeából, a déli tartományokból, Jeruzsálemből, a fővárosból, Tírusból és Szidonból, ez már külföld, tódultak hozzá. És Lukács 8-ban, amiről a mai felolvasott ige szól, azt olvasjuk, hogy a nagy sokaság, amelyik minden városból érkezett, egy kommentár azt írja, hogy hullámzó tömegre tessék gondolni. Jelzi, hogy minden településre elérkezett a híre, és minden településről tordultak hozzá hallgatni, vagy látni valamit, hogy a történéseknek részesei legyenek. Amikor éppen a nagy sokaság veszi körül, ez a legnagyobb sokaság veszi körül, erre mondják a történetírással foglalkozók, hogy ez volt Jézus Krisztus szolgálatának a csúcspontja. A legnagyobb tömeg ekkor hallgatja. Ugye hát most jön a mai gondolkodásunk szerinti klasszikus igény, hát evangéliumot kell hirdetni. Hát meg kell nyerni a lelkeket. Micsoda lehetőség. Csak hogy Jézus az Isten akaratát jött cselekedni. Nem emberi elvárások szerint gondolkodik, hanem Isten döntése szerint cselekszik. És elmondja a példázatot. A példa azt jelenti, hogy rejtély, talány, amit meg kell fejteni, és mert elrejti az Isten üzenetét egy talányba, egy rejtvénybe, hogy bogozza, aki tudja, ismeri a hallgatóságot, hogy ezek meg fogják beszélni, hogy mit hallottak. Jól tudja a természetrajzukat, majd összejönnek, okoskodni fognak, És ki ezt ki azt fog mondani? Közben pedig ott van a talány, amit nem fejtett meg nekik az Isten, hanem valami bölcsessége szerint lesz köztük szószóló. Lesz köztük hangadó. Lesz, aki iskolát, mint hogy ő tudja és érti. Lesz, aki pró, lesz, aki kontra fog nyilatkozni. Mert példában beszélt. Az jelenti, hogy rejtély, talány, megfejtendő. Parabólának hívják olyan elegánsan a példázatokat. Nem értik. És a legnagyobb sokaságnak olyan dolgot mond Jézus, amit nem értenek. A tanítványok sem értik. És oda mennek Jézus, azt mondják, hogy ne haragudj, mester. Mondd már meg, hogy miről beszélsz. És a válasz legalább olyan rejtélyes. Azt mondja, nektek megadatott, hogy értsétek Isten országa titkait. Gondolom, összenéztek a tanítványok, és mondták, hogy most se értjük. Jó, hogy megmondott, hogy nekünk megadatott. Most se értjük. Ehhez képest azt mondja, hogy azoknak pedig meg sem mondom. Ézsaiás igéje, egy picit hadd elemezzem azt is. Hogy Isten szándékosan úgy dönt, hogy annak a bűnös embernek, aki az Istent nem akarja követni, aki Istennek nem akar engedelmeskedni, a büntetését abban jelöli meg, hogy nem is engedi érteni az Isten akaratát. Nem is engedi érteni. A szenzációhajhászoknak nincs más üzenet, csak rejtély. Csak példázat. Oka, hogy ne értsék. De nagyon keményen beszél Ézsaiásnál. Hallám az Úr szavát, aki ezt mondja, kit küldjek el, ki megy el nékünk. Én pedig mondék, imhol vagyok én, küldj el engem, és mondd a menj, és mondd a népnek, halván halljatok és ne értsetek. Ez lenne az üzenet? Gondold el, hogy egy próféta legyen, és azt mondja, hogy azt üzeni Isten, hogy te halván hallj, és ne érts. Hogy te látván láss, és ne ismerj. Nincs oda üzenet az ilyen. Ez maga a borzalom. De aki hallgatja, annak nem borzalom, annak botránkozás. És neki mennek a prófétának. Mindig így szokott történni. Kétfelé nem lát a kemény szív. Befelé, meg fölfelé. Csak Isten nem látja, meg a saját állapotát nem ismeri. Kövérítsd meg a nép szívét. A füleit dugd be, és szemeit kend meg, hogy ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, meg ne gyógyuljon. Meddig lesz ez egy uram, amíg itt kőkövön nem marad, és el nem szélesztem őket. Tetszik tudni, hogy ez a profécia nem csak ott, hanem egészen Jeruzsálem elpusztításáig volt érvényben. És Jézus küldetéseit hasonló, ezért példázat a mondandó. Ezért példázat. De közben, hogy az Ószövetség idején mindig volt, mint a terpentinfa és a cserfa, törzsöke megmarad és szent mag marad, itt is tanítványokká lesznek az életre választottak. Amíg a föllázat zsidó népnek, főpapságának Isten ítélete, hogy nem érthetik az igét, ott van a fejük felett, addig a kiválasztott zsidó népnek a tanítványoknak, a tanítványi köröknek, és a Jézus Krisztus befogadóknak az élettere biztosított. Az egyik részére az igaz, hogy nem értheti, ugyanannak a népek egy kicsi részére az igaz, hogy tovább viszi az igét. Értheti. És akkor eljöttünk egészen a máig. Megérkeztünk a mai naphoz, és a mai napon is meg kell hirdetnem egy kettős üzenetet. Az egyik felé azt, hogy meg kell köveríteni a szívét, hogy elteljen önmagával, hogy büszke legyen önmagára, hogy megelégedett legyen a maga állapotával, hogy higgye azt, hogy ő neki nincs szüksége gyógyulásra, megtérésre, életre, Isten szent lelkére, Jézus Krisztus követésére, mert ővel minden rendben van. De a másiknak meghirdetni, hogy ti vagytok azok, akik kegyelemből kiválasztottak arra, hogy Isten országa titkát értsétek. És elmondom a kettő közti alapvető különbséget. Az egyik Jézustól nem csodákat vár, hanem az életét. Nem csodákat, hogy csodamódon avatkozzon be a földi történéseibe, hanem a lelki életét. Egyetlen egy vágya, hogy Isten szent lelke és igéje uralja az életét. Uralja! Immár semmit sem én, hanem mindent ő. Uram, nem tudok jobbat, mint Calvin mondatát. Itt van a szívem, olyan, amilyen. Olyan, amilyen. Ugyanúgy megvan benne a gőgre való hajlam, mint a másikba. Ugyanúgy megvan benne a bőre való hajlam, mint a másikéba. Ugyanolyan gyalázatai vannak, mint a másikénak. Ugyanolyan sötétsége van, mint a másikének. Nem tudok más, tudom, ezt égő áldozatul hadd adjam neked. Nézd meg, Uram, ilyen vagyok. Ennyit elég tőlem. Mit adhatnék mást, mint bűnös nyomorult önmagamat? Azt mondja, hogy hozzám jöttél, nem a csodámhoz. Hozzám jöttél az élet urához, ki nem vetlek téged. És hogy lásd, hogy elfogadom, amit ajánlottál, jön az íge, megtisztítalak, megszentellek téged, hiszen te vagy az, akinek adatott az üdvözítő kegyelem, hogy az Isten országa titkát értse. Drága testvérem, Isten gyermekei jellemzője, hogy kicsik. Jellemzőjük, hogy életükön a kegyelem nagy. Az Isten gyermekei jellemzője, nem csak megtagadták magukat, hanem áldozatul oda is szentelték magukat. ez nem történt volna meg az életedbe, azért szólítatsz, hogy hát tudd, hogy akinek az a kiváltsága, hogy Isten országa titkát értse, annak a helye az Isten országában van. Annak fejti meg a jövőt, mutatja meg az élet útját, akit magának alkotott. A többinek az egész rejtély. A többinek az egész emberi fejjel való okoskodással való értésre jutás evangélium nélkül. Üzenet nélkül. És itt azért hagyom abba, hogy a válaszod ne késsen. Imádkozzunk. Uram, még mindig olyan hálás a szívünk azért a Golgotai keresztért, hogy abból a botrányos, abból a meggyalázott áldozatból élet fakadt. Bűneink bocsánata és az üdvösségünk. Még mindig hálás a szívünk, édesatyánk, hogy elküldted a te lelkedet, aki Jézus Krisztus dicsőíti meg. Aki megtanít minden igazságra és elvezet minden igazságra. Köszönjük, Uram, hogy úgy döntöttél, hogy velünk ezt megcselekszed. Erre a válaszunk az, hogy itt van szívem. Fogadd kegyelmesen. Neked adom, Uram, bár sok hibája van. És köszönjük, édesatyánk, hogy nem hiába jövünk eléd. És köszönjük, hogy a tiédet megelégíted. Élettel, lelki kenyérrel. És a tiéd örvendeznek benned nagy örömmel. Szeretnénk könyörögni azokért a szeretteinkért, annyi az életem még arról beszél, hogy távol járnak. De reménykedünk, hogy nem távol valók. És egyszer közelvalókká lesznek. Könyörülj, édesatyánk, rajtuk, Jézus Krisztusért. És arra kérünk, hogy pont az ellenkezőjét tedd velük, mint amit az ószövetségi profécia mond, te kend meg a szemüket szemgyógyító írral, hogy lássanak. Nyisd meg a fülüket, hogy halljanak, és gyógyítsd meg a szívüket, hogy éljenek. Veled, belőled. Amen. minden gondotokat őre vessetek, mert néki gondja van reátok. Amen.